Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Pasaréti Gyülekezet templomában. Isten hozta a testvéreket, akik esetleg először vannak így közöttünk ilyen világegyetemi előadáson. Meghallgattunk egy előadást, előtte a Bibliát olvasunk, egy rövid igei gondolatot hallgatunk, imádkozunk, majd énekben is magasztaljuk Istent, és az előadás után mindig szokott lehetőség lenni kérdésekre és az előadóhoz. Nagy szeretettel köszöntjük előadónkat is, dr. Kisgyé Csaba művelődés történészt, a Varsói Egyetem tanárát. Tükrönk által homályosan Magyarsági Szomszédai címmel tartja majd az előadását. Isten hozta köztünk, és hálásak vagyunk Istennek, hogy olyan valakit köszönhetünk, aki a gyülekezetet jól ismer, illetve a gyülekezetből jó néhányakat jól ismer, együtt nőttek itt fel. Az éneket, a 395. számú énekünket hadd konferáljam föl, 395. számú énekünket, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Én most a Bármados gimnáziumban fociztam, a tanárok és a lelkészek, a szülők ellen fociztak, egy 24 órás futball bajnokság van, minden órában van váltás, a hangom azért ilyen, de megpróbálok énekelni, mert egymásnak szurkoltunk. Szóval 395, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hívünk Arja, hogy ölelje édes megváltókat át. Ővejünk mindig tagja, ő a református kalózunk szerint mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszt olvasom. János apostol mennyei jelenésekről való könyv első részének 9. versétől így szól Isten írott igéje. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyság tételéért. Lélekben voltam ott az Úr napján, és hallottam hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondotta, én vagyok az alfa és az ómega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámonban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíceában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordulva pedig láttam 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, mellénél aranyövvel körülövezve, az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. Lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, szájából 2 élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem a lábaihoz, mint egy halott. Rám helyezte a jobb kezét, és ezt mondta nekem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Ahogy hallottuk, Pátmos szigetén száműzetésben van János apostol maga is, mert az első század végén Isten népét üldözések, testi-lelki atrocitások érték. János ezért került száműzöttként Pátmos szigetére. Viszont azt látjuk éppen itt a Jelenések könyve legelején, hogy János is, és a 7 gyülekezet, a gyülekezet vezetői is nem csak a fizikai valóságot láthatják, hanem a kijelentésből láthatják a láthatatlan, a lelki valóságot is, és ebben a teljes valóságlátásban, a középpontban ott van Jézus Krisztusnak, akiről hallottuk, meghalt, de föltámadt és él, azaz ott van az Úr Jézus váltságművének elvégzett volta, és mindaz, amit ő tett földi ítléte során, de már a dicsőséges Jézust látja, tehát a láthatók és a láthatatlanok valóságára nézve, a középpontban ott van ez a dicsőséges Úr, aki mindenek fölött uralkodik, és hiába szenved János Pátmos szigetén száműzetésben, hiába bánthatják az Isten népét, az Úr Jézus népét, a keresztényeket, vitték az oroszlánok elé például, tehát rettenetes kínhalába is lehetett részük, akkor is az uralom ennek a dicsőséges isteni személynek a kezében van. És a Jelenések könyve ezzel indít. A legfontosabb mindenek fölött és mindenek között az Isten népének, hogy lássa az Urat, és ezzel fejezem be, nem is akárhogyan, és ez a fantasztikus, hogy ez a dicsőséges Úr, noha mennyei valóságban, dicsőségben létezik, és a láthatatlan valóság szempontjából van itt leírva, de mégis úgy mutatja be magát, mint aki ott van a 7 gyertyatartó között jár, tehát ott van az ő népe között. A teljes valóság Isten népe számára, hogy ez a dicsőséges isteni személy, a világ ura, és az ő népének is az ura, nem távoli személy, távoli király, hanem aki ott van népe között. És a népe ezért a bajok és a nehézségek idején is tudja, kinek a kezében van a hatalom. Adja Isten, hogy a mai előadásban is mindaz, amit hallunk majd, segítsen magunkat is jobban megérteni, magyarokat, meg a szomszédokat is, és segítsen, hogy láthassuk Jézus Krisztus dicsőségét az előadás során is majd. Most ezért szeretnék imádkozni. Imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy elkészítetted nekünk ezt az újabb előadást, ezt az estét, és valóban azt szeretnénk kérni, hogy hagyd láthassuk Jézust, hagyd láthassuk magunkat az előadásban is majd. Köszönjük, hogy ahogyan az első században is uralkodott a mi megváltónk, most is övé a hatalom. Köszönjük, Urunk, hogy a világegyetemi előadások során is láthatjuk, hogy hogyan munkálkodol nem csak a te néped életében, hanem a világban is. Hálásak vagyunk, hogy elhoztad előadónkat. Köszönjük az ő életét, az ő munkáját, hivatását, és kérjük, hogy a te kegyelmed és áldásod legyen az ő előadásán is most. És kérünk arra, hogy ne csak az értelmünk gyarapodjon, hanem a hitünk is erősödjön. És mindezt Jézus Krisztusért kérjük tőled, atyánk. Amen. Átadom a szót előadónknak.
Kedves testvérek, tisztelt hallgatóim! Szeretném megköszönni először is a meghívást. Sokan tudják, hogy én nem először járok itt ebben a templomban. Nagyon sok ösztönzést, korholást kaptam én itt éveken keresztül, amiért természetesen végtelenül hálás vagyok. Előadásomnak azt a címet választottam, hogy tükreink által homályosan a magyarság és szomszédai. Az előadásban tulajdonképpen a magyar és szomszédnépi kapcsolatokat én szeretném belehelyezni a modern nemzet kérdéskörébe. Tehát azzal kapcsolatban, hogy miképpen formálódtak itt szomszédságunkban velünk együtt nemzetté közösségek, milyen kapcsolatok és ellentétek voltak közöttünk. Készítettem egy kis vázlatot, talán olvasható is. A bevezetőben a tükörről szeretnék szólni, nemzetről, szomszédságról. Azt hiszem, hogy mindenki jól emlékezik, hogy Pál apostolnak a korintusi leveléből származik ez a toposz, vagy tükrök által, vagy tükör által homályosan. Miért jutott nekem eszembe, amikor közép-európai nemzetekről, kapcsolatainkról szeretnék szólni, magyarságról és szomszédairól? Azért, mert az 1990-es évek elején megjelent egy könyv magyarul, aminek az a címe, az volt a címe, hogy Nemzet által homályosan. Vagyis, minthogyha a nemzet fogalma, a nemzetnek a látószöge, az valahogy eltorzítaná a látást. Föl kell tenni a kérdést a 20. század után, 21. század elején, hogy egyáltalán fog-e létezni nemzet abban a formában, ahogy mi tanultuk, megtapasztaltuk, ahogy éljük ezt a közösséget, hiszen nemzetet meg lehet úgy is határozni, mint az emlékezetnek a közösségét, mint egy olyan közösséget, amelyet folyamatos kommunikáció tart fönt. Sokan megkérdezik ezt a 21. század elején, tudósok, politológusok, hogy lesz-e, van-e egyáltalán nemzet? Hiszen van egy olyan elképzelés, miszerint a nemzet nem más, csupán egy konstrukció, egy ruha, amit föladnak ránk, fölvesszük, és letehetjük, és átvehetünk egy másik ruhát. Tehát identitást cserélhetünk, válthatunk. Ez szerint a fölfogás szerint a nemzet az nem más, mint egy konstrukció. Fölépítik, összeépítik, és le lehet bontani, mint egy legóból készült épületet. Sőt, az antropológiai forradalom idején már az ember fogalma is kétségessé vált. Az az ember fogalom, amelyet mi hagyományosan örököltünk, fölvetődik az, hogy vajon az identitást, például a nemi identitást meg lehet-e változtatni. Ugye találkozunk a nyugati világban számos ilyen megközelítéssel, hogy nem más a mi női vagy férfi mi voltunk, mint egy tanulás eredménye, és ezt meg lehet változtatni. Tehát ilyen nagyon komoly dilemmák vannak azzal kapcsolatban is, hogy létezik-e, létező közössége a nemzet. Másik megjegyzésem a szomszédságról, hiszen a szomszédokhoz fűző kapcsolatról szeretnék beszélni. Történelmileg mindenképpen létezett a magyarság számára évszázadokon keresztül egy külső szomszédság, ha úgy tetszik, egy birodalmi, geopolitikai meghatározottság, már István király állama óta, és létezett egy belső szomszédság, de ez valójában a török idők után és a modern nemzetté válás idején amikor egyértelmű lett, hogy a magyar királyság az több népnek a hazája. Tehát a magyar királyság, ha matematikai képletet keresnénk, nem tehetnénk egyenlőség jelet magyar királyság és magyarság között. Hiszen tudjuk jól, hogy a magyar királyságnak voltak magyarokon kívül szerb, szlovák, horvát, román, német lakói. És különösen a török idők után, amikor megváltozott az országnak az etnikai összetétele, a nem magyarok aránya, a nem magyar anyanyelvűek aránya jóval több lett, nagyobb lett, mint a magyaroké. Na most azt kell mondani, hogy minthogyha ilyen két kerék lenne, amelyik egymást forgatná, a külső szomszédság az mindig hatással volt a belső szomszédságra. Gondoljunk 1848-ra, a külső szomszédság a Habsburg birodalmi kerethez tartozva. A Habsburg birodalmi keretnek nem volt rokonszenves, hogy Magyarország a függetlenség útjára indul, tehát a belső szomszédságot, a velünk együtt élő nem magyarokat biztatták arra, hogy a törvényes magyar kormány ellen fölépjen. Tehát mindig mozgatta, vagy így mozgatta tulajdonképpen a magyar politikát is az a megegyezés, amelyet 1867-ben a magyar politika a Habsburg házzal kötött. Ennek az volt a következménye, hogy a magyar királyságon belül a politikai vezető pozíció az magyar kézbe került. A harmadik bevezető megjegyzés, hogy mit értek Közép-Európán. Ez egy óriási kérdés, erről előadás sorozatot lehetne tartani. Több szempontból tagolták Európa földrajzát, lehet tagolni ugye földrajzi alakulatok szerint, lehet nyelvcsaládok szerint, civilizáció szerint, ugye a keleti kereszténység világa, a nyugati kereszténység világa, ez egy nagyon éles határvonal, de ebben a mostani megközelítésben számomra Közép-Európa az a terület, amelyik a német világ nyugatról és az orosz világ keletről között található, ahol éppen a modern nemzettévállás, amiről szeretnék beszélni, hasonlóan ment végbe. Azt lehet mondani, hogy még a skandináv világtól, még a finnektől kezdve egészen a Balkánig. Tehát a Németország egyszerűsítve és Oroszország közötti világ. Következne egy rövid áttekintés a nemzeti vállás útjairól. Hát először is meg szokták különböztetni a modern nemzetet, amelyeket a 18. század végétől szoktak számítani, és hadd tegyem hozzá, hogy az iskolás könyvekben a francia forradalom a mért földkő, de bizonyos szempontból nem voltunk annyira Nyugat-Európa mögött, hiszen az 1790-es országgyűlés, ugye akkor hozták vissza a koronát Budára, 1790-es országgyűlésnek a 10. törvénycikke leszögezi, hogy Magyarország független állam, és csak a saját törvényei szerint igazgatható, kormányozható. Aztán, hogy ezt a Habsburgház hogy tartotta be, az egy másik kérdés. De mindenképpen ott volt már 1790-ben is a modern nemzetállam felé lépés Magyarországon is. Ez volt az az országgyűlés, amelyik elindította, hogy a magyar nyelv legyen Magyarországon a politikai nyelv. Hát először az országgyűlés nyelve, és utána pedig ugye oktatásnak, igazságszolgáltatásnak is a nyelve. Ez egy modern nemzetnek egyik követelménye. Azt is hozzá kell tenni, hogy a modern nemzet az nem úgy születik, hogy kipattan, hogy egyik pillanatban még egy etnikai közösség, és akkor már reggel úgy ébred föl, mint az illető közösség, mint modern nemzet. Szó sincs róla. Ott vannak a történelmi előzmények, ott van a közös nemzeti mitológia, kezdve a származástudattól, a történelmi múlt emlékezetétől, ugye a magyar származástudatban ott van a hun-magyar rokonság. Az egy másik kérdés, hogy a történészek, nyelvészek, régészek be tudják-e ezt bizonyítani, de hogy a közösség és a politikai elit tudatában ez évszázadokon keresztül benne volt ez a tény. Ugye ilyen nemzeti mitológiát minden modern nemzetnek föl kellett építeni. Ugye a románok számára a nemzeti mitológiájuk a dákó-román származás. Ez körülbelül hasonlít a magyar-hun rokonságnak a mítoszához. Nos, Közép-Európát, ezt a, Európának ezt a középső sávját azt különböztette meg kelettől és nyugattól. És ez nagyon fontos, hogy kelettől és nyugattól, hogy itt mások voltak a föltételek modern nemzetállamot kezdeményezni. Az egyik, amiben különböztünk nyugattól, az az, hogy itt egy nagy birodalmi, dinasztikus birodalmi államok léteztek. Ha fölidézik a 19. század elejének európai térképét, létezett ugye a Habsburg birodalom, létezett a török birodalom, egész ugye Magyarország határáig, és Lengyelországot is elfoglalva jelentős részét a orosz cári birodalom. Tehát birodalmi politikai keretekről volt szó, nem lehetett olyan nemzetállami keret, mint például Franciaországban. A másik, ami megkülönbözteti a kelettől, az az orosz birodalomtól, ezt értem keleten, az orosz birodalomban egy birodalmi nemzetépítés történt, amiben beletartozott a cár személye, beletartozott a pravoszlávia fogalma, és ugye van egy olyan orosz fogalom, mi nemzedékünk még tanult orosz az iskolában, hogy ruszki mir, az orosz világ. Na most ez a ruszki mirbe beletartoztak az ukránok és a fehér oroszok. Mai napig az orosz közvélemény jelentős része nem akarja megérteni, hogy az ukránok egy másik nemzet. Tehát egy birodalmi, a cár önkény uralmára alapozott birodalmi nemzetté válás indult el Oroszországban. Közép-Európa azért különbözött, mert nem voltak szuverén államai, nem volt szuverén Lengyelország 18.-19. század fordulóján, nem volt szuverén Magyarország, bár ugye az 1790-es országgyűlés letette egy alapkövet, de ez politikai valósága még nem volt. Nem volt önálló Csehország, nem beszélve a kisebb balkáni népekről. Ugye a szerbek két fölkelést indítottak a 19. század elején, de csak egy autonómiát kaptak ugye 1815 után. Tehát birodalmakkal szembe kellett meghatározni a modern nemzet közösségét. Vagy a birodalmi kereten belül egy autonómia, vagy teljesen elszakadni. Vagy ugye a lengyelek több mint egy évszázadon át küzdöttek három birodalommal szemben. Elég reménytelennek is látszott ez a küzdelem. Nos, a másik, ami nagyon jellemző sajátossága volt a közép-európai világnak, amikor modern nemzetállamot kellett tervezni, az, hogy itt óriási nagy területek és régiók voltak, ahol együtt éltek különböző nyelvet beszélő népcsoportok, különböző valláshoz tartozó népcsoportok, tehát ugyanazon a területen. Nem kell azt hiszem ebben a körben elmondani Erdély példáját, ahol sokszor ugyanabban a faluban éltek magyarok és románok. Erdély egy mozaik volt, ugye népeknek a mozaikja, magyarok, románok, szászok, örmények, kisebb népcsoportok, egy rendkívül tarkaság volt. De ugyanilyen tarkaság volt Galíciában, különösen a keleti részében, ahol ugye lengyel, német, zsidó, ukrán lakosság, és lehetne sorolni. Tehát hihetetlen nagy nyelvi tarkaság is volt, és vallási tarkaság is. Tehát az a modell, amit a francia nemzetévállás jelentett, hogy egy ország, egy nyelv, egy adminisztráció, ez itt szinte megvalósíthatatlannak látszott. Na most a következő pontban szeretnék egy gyors, rövid körutat tenni, látszanak is talán a szempontok. Nemzetállam, nemzetnyelv, nemzetfelekezet. Tehát egy gyors áttekintés. Önálló állami hagyományra, ugye ez nagy kérdés volt, megtervezni a modern nemzetállamot, hol van állami hagyomány? Hát nagy állami hagyománya volt Lengyelországnak, ugye felosztották harmadszor 1795-ben, nagy állami hagyománya volt Magyarországnak, talán a magyar politikai elitnek a 16. századtól kezdve, Mohástól kezdve a legnagyobb teljesítménye, hogy a magyar államiság közjogi folytonosságát megtartotta. Nem becsüljük ezt elég, ez egy rendkívül nagy teljesítmény volt. Csehek ugye ezt elvesztették 1620-ban. De a cseheknek is volt egy önálló államiság hagyomány. Ez jelentett fővárost, jelentett királyokat, egy nagy hagyományt. Na most egy másik típusa a közép-európai népeknek, ahol nagyon régi volt ez a hagyomány. Ugye a Balkánon 500 évig tartott a török hódoltság, szerbeké, bosnyákoké, az egy bonyolult esetes, de mondjuk a bulgároké, román fejedelemségek, tulajdonképpen kis államok voltak, nagyon hamar elfoglalta őket, a török birodalom bekebelezte őket. Volt egy állami hagyomány, csak nagyon távoli volt és gyenge volt. Hát a szerbeknek ugye a szerb állami hagyomány az a mai Koszovó területén, ugye ott született meg a középkori szerb állam. És voltak olyan nemzetek, vagy népek, amelyeknek szinte semmi állami önállóság hagyományuk nem volt, hát ilyenek a szlovénok, szomszédaink, és a szlovákok. Ott nagyon erős volt az, hogy megteremteni, ezt a hagyományt konstruálni. Hát így például ugye Csák Máté történetére mindenki emlékszik a középiskolából, a romantikus szlovák irodalomban Csák Máté, mint a szlovák államiság előképe jelenik meg. De ugyanígy a cilleiek a szlovénoknak. Kérem szépen, Szlovénia mai címerében van három arany csillag. Ez a cillei családnak a címeréből van. Hiszen a cilleieknek a területe az ugye Szlovéniához tartozik. Hát ma is ott van a város. Nagyon szép város, szlovén Celje. Nos, hát nemzet és nyelv kapcsolata. Itt megint nagy a különbség, egyik oldalon a lengyelek, magyarok, csehek, ahol a 16. századtól kezdve van anyanyelvi hagyomány. Hát a Károli Bibliával körülbelül egy időben született meg a cseheknek, hát egy helységről, ugye mi is szoktuk mondani, hogy vizsói Biblia, csehek azt mondják, hogy králicei, ez egy morvaországi kisváros. Majdnem egy időben született meg. De a lengyel irodalom is 16. századtól létezik anyanyelvi irodalom, kultúra, és hát ugye itt a Bibliának óriási jelentősége van. Ehhez képest a szlovákoknak, horvátoknak, szerbeknek egész más volt a helyzetük. A legbonyolultabb a horvátoké volt, hiszen nekik három irodalmi nyelvük alakult ki. Három különböző irodalmi nyelvei viszonylag kis népnek, és dönteni kellett a 19. század közepén, hogy melyik legyen az. Végül azt választották, amelyik a legközelebb áll a szerb nyelvhez. Ugye ez ebből következett aztán az a politikai célkitűzés, hogy egy romantikus elképzelés, hogy a szerbek és horvátok egy államot alkotnak. A szlovákoknál két nyelvük volt a szlovákoknak évszázadokon keresztül. Egyrészt használták már a 15. század végétől, Mátyás király korától használták a cseh nyelvet. Különösen Szlovákia nyugati, szlovák nyelvterület nyugati részén. És használták, ugye az később a cseh nyelvet, a protestánsok használták, a katolikusok más nyelvet használtak, tehát dönteni kellett a 19. század közepén, hogy mi lesz a nyelvi norma. A szlovákok másképpen döntöttek, mint a horvátok, ők azt mondták, hogy saját külön normát alakítunk ki, azt jelentette, hogy a csehektől való elválás következett. Nos, röviden nemzet és felekezet. Miért fontos nemzet és vallási identitás kapcsolata a mi közép-európai világunkban? Nyugat-Európában a modern nemzet az tulajdonképpen egy nagymértékben szekuláris, tehát egy világi közösség volt. Francia forradalom, tudják, hogy milyen kegyetlen volt az egyházzal szemben, katolikus egyház. Ugye a ellenforradalom Vandé, az ugye ők a katolicizmus zászlaját emelték föl. Nos, Közép-Európában a modern nemzetté válás az a vallási felekezeti identitással szorosan összekapcsolódik. Nem lenne modern lengyel nemzet katolikus egyház nélkül. Óriási szerepet játszott a szerb nemzetté válásban a szerb egyház, a pravoszláv egyház. Itt pedig azt lehet mondani, hogy két modell van. Az egyik modell Közép-Európában, ahol egy nemzet, tehát meghatároz egy felekezeti identitás. Hát a lengyelek, szerbek példája, de a horvátoknál is. Horvát az igazi horvátnak, katolikusnak kell lenni. Most ez természetesen mint sztereotípia, de ez a kép rögződött meg. Szlovénoknál ugyanúgy, szlovén katolikus. Tehát egy nemzet, ahol a nemzeti mozgalmat is szlovén papok, szerb egyházi emberek, Szent Száva kultusza, nagyon fontos az a szerbeknél, ez mind azt jelentette, hogy az egyház nem létezett önálló államiság, de ott volt a szerb egyház. Tehát támogatta, ebből is ért a nemzeti mozgalom. Különös modellt jelent a magyaroké és a szlovákoké. Én azt szoktam mondani, hogy nálunk is, szlovákoknál is kétféle artikulációja volt a modern nemzetnek. Van egy katolikus artikulációja, és van egy protestáns artikulációja. Hát mások a hősei a katolikus magyar nemzetnek, és mások a hősei a református magyar nemzetnek. Varsóban néha magyarázni kell a hallgatóknak, ugye, amikor a himnusz szövegét elemezzük, hogy kérem szépen, hát ugye lengyelek meg is kérdezik, hogy Szent István. Hát miért nincs benne a magyar himnuszba? Tehát az állam alapítója. Hát meg kell magyarázni, ezt a lengyelek nehezen fogják föl ezt a felekezeti kettősséget, ezt a katolikus-protestáns kettősséget. Ugye más egy kicsit a nemzeti panteon legfontosabb hősei is, mások katolikus változatba és református változatba. Aztán persze ez a 19. században már egy egyensúlyi helyzet kialakult, hát 1848-ban nem volt semmi felekezeti kérdés a szabadságharc idején. Szlovákoknál hasonló volt a helyzet, ott egy evangélikus-katolikus kettősség van. 19. század elején 20%-a volt körülbelül a szlovákságnak evangélikus, de óriási nagy szerepet játszottak a modern szlovák nemzet megteremtésében. Pozsonyban azon a helyen, ahol a koronázási domb állott, ott később Mária Teréziának a szobra. 1970-es évektől Ludovics Túrnak és két társának a szobra áll a szlovák nemzet apostolai. Mind a hárman evangélikusok voltak, ugye? Stúr, Hodzsa, Urbán, mind a három evangélikus volt. De van egy katolikus szlovák tradíció is. Egyébként az nagyon érdekes, hogy a katolikus szlovák tradíció az a közös magyar királyság tradícióit, például az árpádházi szenteket sokkal jobban számon tartja. Még tulajdonképpen a mai napig is. Következő pont, egymás rovására tervezett nemzetállamok. Ahhoz, hogy megérthessük, én a bevezető, ugye a címben tükreink által homályosan. Miért homályosak a tükreink? A magyaroké is homályos, szlovákoké is, cseheké, többieké is. Hát azért természetesen, mert létezik a történelemről, a nemzeti közösségről egy nemzeti narratíva, egy nemzeti hagyomány. És ez a nemzeti hagyomány egy kicsit kizárja a nem magyarokat, a nem cseheket, a nem szlovákokat. Hadd idézzem most példaként a cseh himnuszt. A cseh himnusz, ugye az a kérdése a költőnek, hogy hol vagy hazám, és erre ugye válaszol a második verszak, azt válaszolja, hogy csehek között van a hazám. Na de Csehországnak, Morvaországnak, Osztrák-Sziléziának, ezek a cseh korona tartományai legalább 30%-a német volt. Hát hol vannak akkor a németek? Vagyis kizárja a nem cseheket a nemzet fogalmából. Most egy kicsit mindegyik nemzet építés és mindegyik nemzeti emlékezet építés az úgy történt, hogy az illető területen élő más nyelvűeket, vagy a szomszédokat, azokat nem veszi figyelembe. Tehát úgy készít egy nemzeti jövőnek egy nemzetállami tervet, hogy figyelmen kívül hagyja a kisebbségeket, a szomszédokat. Hát a románoknak talán ismerik a nagy román nemzetállami terv, ugye az három folyó között lehet elképzelni, a Duna, a Tisza és a Nyeszter. Tehát aki úgy történelmi földet ismeri, az ugye érzékelő, hogy ezen a területen óriási tömegben, milliós tömegben laktak, ugye nem románok. Tehát egymás ellen készültek ezek a nemzetállami tervek, és ezt lehetne sorolni, lehet a romantikus elképzeléseket sorolni, ugye az Illíria, a horvátoknak, ugye a Nagy Horvátország, és ott minden délszláv horvát. Minden délszláv horvát, függetlenül attól, hogy a szlovénok például nem akarták átvenni azt a nyelvújítást, amit ugye 1800-as évek közepén megcsináltak, meg próbáltak egy közös szerb horvát nyelvet csinálni. Vagy fölvetődött ugye a csehszlovák nemzet terve. Mind a kettőből lett állam is. Lett ugye jugoszláv állam is, volt kétszer a történelemben, és volt kétszer csehszlovák állam is. Hát egy romantikus elképzelés, mert csehek és szlovákok két külön nemzet. Horvátok, szerbek, szlovénok, többiek megint külön nemzetek. Itt említettem már a történelmi évszámokkal kapcsolatban 1867-nél a birodalmi támogatást. Tehát amikor a nemzetállami tervhez az illető nemzeti közösség gyengének érezte magát, akkor általában külső nagyhatalmi erőtől kért segítséget. Egy kicsit ez az osztrák-magyar kiegyezésbe is bent van, hiszen a kiegyezés biztosította azt, hogy a magyar királyság egy nemzetállami programot indíthasson el. Az egy másik kérdés, hogy 1918-20 Trianonra ez a nemzetállami terv, ez csődbe jutott. Az a nagyon szép elképzelés egyébként, hogy létezik egy magyar politikai nemzet, annak mindenki tagja, aki az ország állampolgára, csak ezek az állampolgárok egy része az nem magyar anyanyelvű volt, és más keretbe képzelte el a jövőjét. Hát 1918-20-ban a győztes nagyhatalmak alakították át, hogy ők támogatták ugye itt a mi szomszédainknak a nacionalista, soviniszta törekvéseiket. Hát az, hogy létrejöhetett egy jugoszláv állam, hát nem volt szavazás róla sehol. Talán egyedül a horvát szábornak volt politikai joga kimondani, hogy elválik a Szent Koronától és a Habsburgháztól, de máshol nem volt sehol, nem volt népszavazás erről. De a nemzetközi politika erői alakították ki, hát Csehszlovákiát is. Szlovák történész kollégám írta néhány évvel ezelőtt, és nagyon tanulságos, hogy ha az akkori Szlovákia területén népszavazást tartanak, nem valószínű, hogy meg lett volna a többsége azoknak, akik Csehszlovákiához szerettek volna csatlakozni. Ezt egyébként egy eperjesi szlovák történész írja. De hát ott se volt népszavazás. 1920 ugye a második világháború alatt a német birodalom próbálta ezeket a kisebb, közepes nemzeteket a saját érdekei szerint egymással szembeállítani. Hát ezt mindenki szintén jól ismeri. 1945 után ugyanezt tette a szovjet birodalom. Nem valami magyarság iránti gonoszságból, ugye még Erdélybe sem alakítottak ki mi számunkra kedvezőbb határokat, mert ez volt a szovjet birodalmi érdek. Ez volt a szovjet birodalmi érdek, hogy folytassák a két háború közötti helyzet megosztását. Következőkben röviden szeretnék arról szólni, hogy nemzetté válás a 20.-21. század fordulóján. Ahogy a bevezetőben mondtam, 18. század végétől kezdődik ugye a modern nemzetté válás, amikor egy modern, egynyelvű államot egy közös gazdasági rendszerrel, egy meghatározott területtel, ez ugye a célja a nemzetté válásnak. Hát ehhez különböző esélyekkel indultunk, különböző kudarcokat szenvedtünk, de azt kell mondani, hogy ez a közép-európai térségbe, tehát ez a nagy közép-európai térségbe, amit említettem, ez folytatódott tulajdonképpen a kommunizmus bukása után is. Tehát 1989, most Lengyelországban is nagyszabású módon megemlékeznek a kommunizmus bukásáról, 1989-et tartják annak, de hát láthatóvá vált az, hogy mennyire hamis alapon alakultak itt ki úgynevezett nemzetállamok. Nagyon érdekes, hogy a nemzetközi történész irodalom sokáig úgy kezelte, részben ma is úgy kezeli az első Jugoszláviát is, az első Csehszlovákiát is, hogy ezek nemzetállamok. Hát ugye érdemes tudni, hogy az első Csehszlovákiában több német élt, mint szlovák. Csak volt egy olyan elképzelés, hogy létezik csehszlovák nemzet. Egy romantikus vízió. Na de ehhez azért európai nagyhatalmak ezt ugye helyben hagyták, hogy egy állam szülessen, vagy Jugoszlávia. Hát Jugoszlávia is egy romantikus vízió volt. Ugye olyan óriási civilizációs különbségek vannak szerbek és horvátok között, minden alkalommal a második, a 20. században, ha valami európai konfliktus volt, akkor rögtön a horvát-szerb ellentét kiéleződött. Hát így történt ez 1989 után is, ugyanis a második jugoszláv államot, tehát a Titóféle államot valójában a nemzetközi politikai egyensúly tartotta fönt. Tehát mind a nyugati hatalmak, mind a Szovjetunió valahogyképpen egyensúlyban egymástól ugye távolságban tartották, és lehetett egy ilyen viszonylag független külpolitikailag, mert azért belpolitikailag egy kommunista diktatúra volt, különösen az elején, hát borzalmas diktatúra volt. Ugye most még a szerb áldozatokat is számolják, ugye hát több tízezer embert Belgrádban is a partizánok azonnal lemészároltak. Nos hát, kiderült az ugye, hogy nincs ez az összetartó elő, és hát Jugoszlávia is, ugye a második jugoszláv állam is nemzeti alkotó elemeire szakadt szét. És folytatódott ugye 91-ben Horvátország önálló lett, Szlovénia önálló lett, néhány év múlva borzalmas háború után lehetett Bosznia-Hercegovina önálló 1995-ben. Ez egy külön kérdés. Szinte a mai napig nem fejeződött be a bosnyák nemzetté válás, ugyanis Boszniában szerb pravoszlávok és horvát katolikusok élnek, és ott vannak ugye a lakosságnak több mint a fele, a legnagyobb, legjobb demográfiai mutatókkal a muzulmán bosnyákok rendelkeznek. És most már ők is építik a nemzeti emlékezet közösségüket. Nem olyan régen tudtam meg, hogy az ő, ugye nekünk is nagy mítosz Eger, 1552, ugye mindenki tudja, ő nekik, a bosnyákoknak Kanizsa. Kanizsa, mint bosnyák végvár. Ezt nem olyan régen tudtam meg, hogy erről nemzeti eposz van, hogy ugye ott védték ugye a török birodalmat. Ugye. Meg hát ugye budai basák között is voltak bosnyákok. És hát a sorozatban ugye itt kell említeni Szlovákiát, tudják, hogy 1993. január 1-től érdekes módon az lett Szlovákia első számú nemzeti ünnepe. Nem olyan régen az egyetemen olvastunk ezekről a nemzeti ünnepekről, és hát egy szlovák kommentárt is egy kicsit olyan gúnyosan írta illető szlovák történész, hogy hát bizony ez a január 1-e, hát épp ugye a szilvesztert kialudtuk, hogy másnaposan tudjuk ugye megünnepelni a nemzeti ünnepet. És hát a legújabb talán ugye tragikus árnyékokkal, ez pedig az ukrán nemzettévállás, Ukrajna nemzettévállása. Én egy kicsit furcsálkozva is figyeltem a magyarországi médiát, hogy milyen egyoldalúan tudósít erről. Én nem értek igazából Ukrajnához, de Lengyelországban azért sokkal többet írnak róla. Hát tudnivaló az, hogy akkora oroszosítás volt az 1960-as, 70-es években, hogy a szovjet Ukrajna területén Kijevben nem voltak ukrán tannyelvű iskolák, esetleg valahol egy a külvárosban. Tehát ahhoz képest Ceausescu egy nagyon szabadszellemű demokrata volt a magyarokhoz képest, ami Ukrajnában történt a brezsnyevi időszak alatt. Ugye nagyon sok ukrán az utóbbi két évtizedben tanulja meg az ukrán nyelvet. Tehát ez is egy, ugye megint a német és az orosz világ közé eső, mégpedig nem is kis nemzet, de egy nemzetté válási folyamat, amelyik tovább folytatódik, és hát nem is látjuk most, hogy ez hogy fog alakulni. Hát amivel befejezni szeretném, tudom, hogy egy-egy ilyen alkalommal, előadásnál, beszélgetésnél valamilyen optimista üzenetet szoktak várni, optimista üzenetet a magyar kisebbségek sorsával kapcsolatban, egyáltalán a térség jövőjével kapcsolatban. Most hát ilyen lehet, hogy 20 évvel ezelőtt, nem tudom mennyiben függ az életkortól, 20 évvel ezelőtt vagy 30 évvel ezelőtt sokkal optimistább vízióim voltak, hiszen az ember úgy gondolta, hogy ha kiszabadulunk a kommunista rendszerből, akkor demokratikus utakra lépve másképpen alakulhat a nemzeti közösségek között a kapcsolat. Egyébként az semmiképpen nem igaz, amit a nyugati sajtóban politológusoknál is lehet olvasni, hogy a kommunista rendszer az tulajdonképpen befagyasztotta, úgy működött, mint egy hűtőgép. A nemzeti ellentmondásokat, előítélteket befagyasztotta. Kérem szépen, nem igaz. Hát gondoljunk Ceausescu-ra. Kommunista rendszer volt? Igen. Diktatúra volt? Igen. Befagyasztotta a román nacionalizmust Ceausescu? Nem. Vagy lehet Bulgária példáját. Zsivkov Bulgáriájában a törököknek még a török nevet is szláv névre kellett változtatni. Tehát egy nagyon durva nemzeti elnyomás volt ezekben az időkben, és sok más példát is lehetne mondani a szomszéd országok történetéből a kommunizmus korából. Nagyon érdekes, hogy miért fogadja el ezt a nyugati közvélemény. Hát többek között azért, mert a nyugati közvélemény még mindig egy kicsit ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül nézi a kommunista korszakot. A nyugati közvélemény, én most Németországba jártam az elmúlt hetekben kétszer, és amiket a beszélgetésekben meg az ember olvas, nyugati közvélemény ugye a második világháborúval, a harmadik birodalom borzalmaival szembenézett, földolgozta ez az emlékezet politikának a alap pillére, a holokauszt. Na de azt, hogy itt 40 évig kommunista diktatúrák voltak a borzalmaival, ezt a nyugati közvélemény nem tudja. Hát a nyugati politika milyen szeretettel fogadta Ceausescu-t Londonban, milyen szeretettel fogadták Kádár Jánost és a többieket. Úgyhogy itt egy óriási emlékezetnek a mi emlékezetünk egyenjogúsításáért kell küzdeni, és az nem is lesz olyan egyszerű. Hát én, amit ilyen pozitív üzenetet gondolok és elmondanék, az csupán annyi, hogy Magyarország számára is rendkívül fontos ezzel a szomszéd világgal az együttműködés. Gondolok én elsősorban a visegrádi országokra. Az Európa Parlamentben a visegrádi országnak együtt több szavazata van, mint Németországnak és Franciaországnak. És hát lehetne folytatni. Nem használták ki a visegrádi országok azt a nyomásgyakorlási lehetőséget, amivel bírnának. Azzal is sok nyugati politikus elel játszik, hogy konkurensként képzeli el, ugye, valamit ígérnek Magyarországnak, és azzal, hogy ezt Magyarországnak ígérjük. Megint mást ígérnek Lengyelországnak, pedig hát itt sokkal szorosabb kapcsolatokra volna szükség, és amit nagyon sokszor elmondtam, sok régi barátom ez bizonyára unalmasként, szószaporításként hallgatja, hogy nem ismerjük egymást. És az van mindig hátrányosabb helyzetben, aki kevésbé ismeri a másikat. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szívesen elmondom a véleményemet, hogyha kapok én is bírálatot, kiegészítést, kérdést.
Akinek kérdése van, oda viszem a mikrofont, hogy a felvételhez az is legyen. De azt kérném, hogy kérdést és nem hosszú tanácsadást.
Kérdezném, mint magam is történész, hogy nem tűnt-e föl tanárunknak az, hogy a magyar-lengyel barátság, amelyik oly hosszú életű, az éppen azokban a korszakokban alapozódott meg, amikor a magyar és a lengyel állam formálisan ellenséges volt egymással. Éppen azáltal, hogy az egyiknek a kivetettjei a másikban menedéket találtak. Ez már István király idejében így volt. Azután így volt bizonyos mértékig a huszita háború idején, majd Mátyásról tudjuk, hogy ellenséges viszonyban volt a Jagellókkal. Végül pedig, amióta töretlen ez a legalábbis többé-kevésbé töretlen ez a magyar-lengyel barátság, az a napóleoni korszakból óta, hogy mondjam, datálódik, amikor formálisan szintén Magyarország és Lengyelország egymással ellenséges táborban voltak.
Én ezzel nagyjából egyetértek. Természetesen, ugye ez egy nagyon hosszú tradíció, éppen a jövő héten kell majd beszéljek erről a kapcsolatról Varsóban, nem magyar szakos hallgatóknak. Tulajdonképpen ennek az egyik alapja a geopolitikai helyzetnek a hasonlósága, középkortól kezdve. És nem véletlen az, hogy egyetlen olyan krónika szöveget ismerünk, az úgynevezett magyar-lengyel krónika, amiben megvan a Szent Korona küldésének az a története. Hát azt mindenki ismeri, ugye, hogy a Szent Koronát ugye tulajdonképpen a lengyel uralkodónak szánták, és a pápa látott egy álmot, hát ez több krónikában, legendában benne van, pápa látott egy álmot, hogy jön egy pogány országnak a küldöttsége, és hát mégis ő nekik adjad, és nekik adta. Na most a magyar-lengyel krónikában benne van az is, az a néhány mondat, hogy a pápa ez alkalommal a két küldöttséget maga elé hívja, és lelkükre köti, hogy ettől fogva ne legyen visszavonás, visszahajkodás a két nemzet között, ellenkezőleg mindig jó barátság és egymás iránti jó indulat uralkodjék. Ez olyan 13. századból való. Na most az egy külön érdekes dolog, hogy ez a hagyomány mindig újra tudott erősödni. Tehát újra erősödött, ha nézzük a legutóbbi évtizedeket, 1956-ban. Hát a forradalom ugye a lengyel impulzus, és folytatódott is. Hát számomra ugye a lengyel barátság az mindig, én úgy éltem meg a 60-as, 70-es években, hogy azt a hivatalos rendszer egy kicsit olyan ellenségesnek, gyanúsnak tartotta a lengyel barátságot. Az nem annyira jó. Aztán ennek ugye a csúcspontja volt a szolidaritás idején, amikor a magyar kommunista propaganda ugye éjjel-nappal lenézően szitta a lengyeleket. Az olyan szórakoztató nekem, amikor egyik-másik akkori újságírót hallom, mondjuk a Klubrádióból, aki akkor ugye nagyon harcos, szocialista álláspontból bírálta a lengyeleket. Nos, hát ugye ez újból megélett, és én azt gondolom, hogy ennek ma is van alapja, ma is egy geopolitikai közös helyzet és érdek, és a visegrádi együttműködés, de ez csak akkor működik, ha tovább építik. Tehát ha lesznek tudósok, ha lesznek fiatalok, akik elmennek a másik országba, ahogy annak idején mi is elmentünk.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a szlovákok mikor és hogyan keletkeztek? Mikor tűntek fel?
Szlovákok nagyon régen, előttünk, ugye a szlovák nemzeti mitosz szerint a szlávoknak az őshazája az a Tátra alatt van. Na most valójában 6.-7. században, és ami nagyon fontos, nem lenne szlovák nemzet a magyar királyság nélkül. Ha nincs magyar királyság, akkor az a szláv népesség, aki ugye a mai szlovákat alkotja, egyik része cseh lett volna, a másik része lengyel, harmadik része ukrán. Tehát a magyar királyságnak, köszönöm, a magyar királyság területén két olyan nemzeti mozgalom bontakozott ki, amelynek a népi háttere a királyságon belül volt. A magyar és a szlovák.
Azt szeretném kérdezni, hogy professzor úr, hogyan ítéli meg az emigráns Kossuthnak a Duna-konföderációs elképzelését?
Igen, hát a Duna-konföderációs elképzelésnek a, hogy is mondjam, az első mozzanata az még az emigráció előtt Párizshoz kapcsolódik, amikor 1849 tavaszán a magyar kormány képviseletében Teleki László tárgyalt Párizsban, a Szent Lajos szigetén van az Hotel Lambert, ez volt ugye Csartoriszki lengyel emigráció vezetőjének a rezidenciája, és ott ültette közös asztalhoz Teleki Lászlót és a cseh liberálisokat. Teleki László volt az, aki meggyőződött arról, már a szabadságharc, tehát az 49. májusban volt, ha jól emlékszem, hogy itt valamilyen közép-európai együttműködésre van szükség, és hát ezt aztán dolgozta ki Kossuth Lajos egy tervnek. Na most a Kossuthnak azt kell mondani a tervéről, hogy egy nagyon tanúságos, rokonszenves terv, de akkor politikai realitása nem volt. Ugye ez a dunai államok, tehát a két dunai fejedelemség, Moldva, Havasalföld, Szerbia, Horvátország, ugye ezekkel lett volna egy közös államszervezet, de ennek realitása nem volt.
A nemzetté válás nyugati mintája, ugye Franciaország, Anglia, amikor az állam teremti meg a nemzetet, mai napig is ugye ez a civic nation, tehát az állampolgári nemzet, a mi térségünkben pedig, ahogy említetted is, a nyelv, hagyomány, kultúra az, ami megteremti a nemzetet, hiszen nem voltak nemzetállami kereteink a birodalmakon belül. Most említetted az ukrán kérdést, mi a véleményed? Egybe maradhat-e Ukrajna, vagy ketté válik a Huntingtoni civilizációs határvonal mentén? Véleményem szerint előbb-utóbb, miután két civilizáció, a keleti és a nyugati, ugye a 17. századra visszamenően a Dnyeszter balparti, jobbparti rész, ez előbb-utóbb be fog következni, nem is beszélve a fölébredt orosz birodalmi lépésekről. Az oroszok többsége ma már ugye természetesnek venni, hogyha az orosz csapatok bevonulnának Kelet-Ukrajnába. Ami a kiegyezést illeti, ugye Podmaniszki Frigyesnek volt egy nagyon találó megjegyzése 1860-as évek közepén, hogyha igaz az, hogy gyengék vagyunk önmagunkban megállni, inkább megyek a némethez Bécsbe, mint a Ráczhoz Belgrádba. Tehát ez sajnos az akkori viszonyok között ugye nem tette lehetővé ezt a bizonyos dunai vagy közép-európai összefogást. Köszönöm.
Hát ez óriási nagy kérdések. Három rövid pontban. Először is én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az 1790-es Magyarországgyűlés, a lengyelek 1791-es alkotmánya, az tulajdonképpen egy politikai nemzetet formált volna meg. Tehát ez a mozzanatot sokszor nálunk lebecsülik, ezt a politikai nemzetté váláshoz vezető fontos lépcsőfokot. Ez az első megjegyzésem. A másik a kiegyezésről, utána Ukrajnáról. A kiegyezésről nekem is az a véleményem, hogy 1867-ben az egyetlen reális döntés volt, és nem szabad megfeledkezni arról, amit nekünk nem hangsúlyoztak annyira az iskolában, hogy a kiegyezést azért kötötte meg Deák Ferenc és a többiek, hát a másik oldalon az orosz fenyegetés. Az orosz fenyegetés mindenki megélte 1849-ben, aztán mi egy kicsit később szintén, tehát ugye ez volt ugye szintén egy nagyon nyomós ok. Na most Ukrajna. A Huntington könyvét persze én is ismerem, de én azért nem hiszem, hogy Ukrajnában a Huntington féle, hogy is mondjam, szakadék olyan mértékben léteznék, hiszen a ukrajnai görög katolikus egyházat nem igazából sikerült fölépíteni, és egy másik dolgot is hadd mondjak, hogy Ukrajnában a pravoszláv egyháznak kétféle patriarchátusa él és működik. Az egyik a kijevi, a másik a moszkvai. Tehát ugye, és ez egy nagyon, nagyon fontos orosz birodalmi szempontból, hogy ugye a moszkvai patriarchátus is létezik. Na most nyilvánvalóan azt évek óta az orosz propaganda azt Európa és világszerte terjeszti, hogy Ukrajna ketté fog válni. Tehát ez nyilvánvalóan a stratégiai terveknek a része is. Én nem tudnám azt mondani, hogy igen, azt se tudnám mondani, hogy nem. Egy dolog kétségtelen, hogy 20 év alatt fölnőtt egy olyan nemzedék, amelyik Ukrajnával azonosul. Fölnőtt egy értelmiségi nemzedék, írók, történészek, és Ukrajna keleti Harkivban és Donetszkban is élnek ezek az emberek. Tehát egy sokkal nehezebb lesz, és most azért Ukrajna egy része talán a történelemben, hát nem először, mert ugye a sztálini korszak hallatlan borzalmas volt, ugye a holodomor. Én nem tudom, hogy hány millió, 5-6-7 millió áldozata volt. Nem tudom pontosan, úgyhogy köszönöm minden kiegészítést, és utána ugye meg tulajdonképpen felszámolták a teljes ukrán értelmiséget, de fizikailag likvidált a Sztálin az egész ukrán értelmiséget. Tehát ukránokat olyan borzalmas tragédiák érték, viszont 20 éve egy önálló államba nőttek föl nemzedékek. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz, bonyolult dolog lesz, de én úgy gondolom, hogy a nemzettéválási folyamatnak egy újabb szakaszához érkeztek el, nem most a Krím megszállásával, hanem a majdani tüntetésekkel. Tessék!
A mi esetünkben a homályos tükör eufemizmus, mert a nációnak az internacionalizmus volt az eltojprója. Nyilvánvalóan nem lehetett elkezdeni a világ meghódítását, egyébként 1972-re senki se hiszi el nekem, de azért érdemes megjegyezni. Először domborította a megszálló a tükröt, hogy hamisat ki, aztán homorította, aztán földhöz vágta, évekig táncolt rajta, szöges csizmával. És most ezekből a cserepekből a sár színe alól kellene összeállítanunk valami olyan tükröt, amiben megnézhetjük magunkat, és elkezdhetjük az önismeret új útját. Szükség lenne rá, hiszen nem ismerjük önmagunkra. Én legalábbis elég öreg vagyok ahhoz, hogy én láttam a régit, és a maiira nagyon nehezen tudom azt mondani, hogy magyar. És közben halljuk a gúnyos röhelyét azoknak, akik felelősek ezért a pusztításért.
Eddig én azt szoktam mondani, ilyen nemzetközi tanácskozásokon, meg a hallgatóknak is, hogy hogyan lehet érthető nyelvre lefordítani az internacionalizmus szót. Nagyon egyszerű. Szovjet gyarmatosítás. Lett volna ott egy kérdés, Miklós.
Köszönöm szépen. Szóval itt a nemzeti válással kapcsolatban nekem valahogy mindig eszembe jut az osztrák elnyomás, például, hogy Budencéket ránk szabadították a finnugor elmélettel, és arról nem beszélünk, hogy a régi krónikáink miket írnak, hogy genetikai markerek szerint a hunokkal rokonok vagyunk, hogy az ékírásunk rendkívül sok közös szót tartalmaz. Tehát amikor magunk szeretnénk tükör által egy kicsit homályosan nézni, megértem azt, hogy a történészeink a különböző tudományos fokozataikat a 200 év alatt fölhalmozott információkra alapozva védik, de egy kicsit talán bátrabban kellene a múltunkba visszanézni. Köszönöm.
Ezzel én egyetértek, még csak egy annyit, hogy természetesen a genetikai rokonság, a származási rokonság és a nyelv, hát ez két különböző dolog.
Újra szeretnék kérdést föltenni a ruszinokkal kapcsolatban, hogy nekem eddigi információim azt mondják, hogy ahogy bizonyos oroszok nem hajlandók elismerni az ukránoknak a külön nemzeti identitását, úgy az ukránoknál a többség nem hajlandó a ruszinoknak a különállását elismerni az ukránokétól. És ezek nem csak Kárpátalján, hanem Szlovákiában is élnek, és én nekem bevallom, hogy annak idején komoly csalódás volt, hogy Antal József csak a magyar etnikumra vonatkozólag, hogy mondjam, tehát őket vállalta föl 1990-ben, és a ruszinság ügyét nem vállalta föl, esetleg éppen az ukrán nemzeti ambíciókkal szemben is.
Köszönöm. Na most a ruszinság kérdés az egy nagyon bonyolult kérdés. Én nem vagyok a szakértője, de az kétségtelen tény, hogy a történelmi magyar királyságban élt ruszinok, ezek is ugye három etnikai csoportot alkotnak, sőt négyet, ugye a huculokat, a lemákokat és a bojkókat, és a síkvidékieket. Ezt a ruszinságot egy nagyon erős Magyarországhoz kapcsolódó tudat évszázadokon keresztül fogta össze, és nem volt maradéktalanul jó, de nem volt negatív az a magyar politika, amit 1939 után ruszin területen önálló tudományos társaság volt, publikációs lehetőségek, könyvek megjelentek, bizonyos kétnyelvűség érvényesült, tehát ez egy fontos dolog volt, de ami tragikus volt a ruszinság körében, 1945 után betiltották a görög katolikus egyházat, ahogy Romániában is egyébként, és tulajdonképpen a ruszin identitás minden formáját kőkeményen üldözték. Tehát az én tudomásom szerint a mai Kárpátalján lakó magát ukránnak valló népességnek talán ha egyharmada, 40%-a, aki valamilyen ruszin tudattal bír. Ez az egyik dolog. A másik pedig a Kárpátok, a történelmi határ nem jelent határt az egyes etnikai ruszin csoportok közül. Hadd mondjam a huculokat. Körösmezőn, én jártam, csodálatosan szép hely, Körösmező, ugye a magyar történelmi oldalon, van egyébként magyar iskola is, a túloldalon, a tatárhágó túloldalán ugyanaz a hucul népesség lakik. Na most bekövetkezett az osztrák-magyar monarchiába, még aztán a később ugye a Szovjetunióba is, meg a két háború közötti Lengyelországba is egy nagyon erős ukrán integrációs program, és tulajdonképpen ez is érintette a ruszinokat. Tehát az a baj, hogy a ruszinoknak nagyon kevés, a mi ruszinjainknak, a történelmi Magyarország területén élő ruszinoknak nagyon kevés része bír ruszin öntudattal. Nem tudott kialakulni egy önálló nyelvi forma, vannak könyvek egyébként, de nem igazán. Tehát az oktatásban, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés.
Két ilyen elemi kérdést szeretnék, csak az egyik, hogy a morva az egy más nyelv, mint a cseh? Ez lenne az egyik kérdés. Morva ország az más, mint cseh?
Nem, hát morva ország tulajdonképpen, ha német hasonlatot veszünk, hát a bajorok, azok ugye bajorok, van is egy bajor identitás, de hát azért németek. Na most ugyanúgy a morvák is csehek. Sőt, ugye a morvákat azt különbözteti meg a csehektől többek között, hogy az több a falusi lakosság, több a hagyomány, több a vallás. Ugye a csehek a legszekularizáltabb nemzet Közép-Európában. A Morvaországban még ebből több megmaradt, és van egy érdekes folklór kapcsolat is Morvaországnak a keleti részét, amit úgy hívnak, hogy Szlovácko. Ott ugye a magyar kultúrával vannak közös pontok folklórba.
És a másik kérdés meg az, hogy ahogy mi illettük őket, hogy Tóth, meg Rácz, meg Olá, hogy ezt gúnynévnek fogták fel, hogy egyik nemzet sem tartotta meg ezt az elnevezést. Ez lenne a másik kérdés.
Hát ez egy folyamat volt, mert a régi magyar nyelvben a Tóth az nem csak szlovákot jelentett, hanem a magyar királyság területén lakó minden eredeti autokton szlávot. Tehát például a szlovéneket úgy hívták, hogy Vendustót, vagy ugye Szlavóniát úgy hívták a régi magyar nyelvben, hogy Tótország Szlavóniát. És ez differenciálódott, és a nemzeti mozgalom, a szlovák nemzeti mozgalom a 19. század végétől úgy fogta föl, hogy ez egy pejoratív, negatív dolog, és ezért tulajdonképpen Magyarországon 1939-ben született meg az első szlovák állam, a Szlovák Köztársaság. A magyar tudományosságban attól kezdve szlovákot írtak. Na most a Rácz az megint különböző, mert ugye a Rácban semmi negatív nem volt, mert eredetileg ugye Koszovóban van Raška tartomány, régió, ugye ez volt Koszovónak egyik ilyen szíve, és ezt úgy hívták magyarul, hogy Raška, ugye szerbül, latinul úgy hívták, hogy Rascia, ebből lett a Rácz. Ebből se volt semmi negatív, de aztán amikor a nemzeti mozgalmak egymás ellen fordultak Magyarországon, különösen 1800 a szabadságharc idején, akkor ugye a negatív sztereotípiák, ugye akkor a magyarokról is nagyon negatív, hát különösen magyar-szerb viszonylatban, mert azért a szlovákokról el kell mondani, hogy a szabadságharc idején a magyar honvédseregben nagyobb volt a szlovákok aránya, mint az ország lakosságában. Tehát a szlovákok szépen, hát Branyiszkói ütközetre emlékeznek talán, hát azok szlovák fiúk voltak, akik ott áttörtek Gulyon Richard parancsnoklata alatt, és szépen énekelték azt, hogy Lajos Kossuth otkazuje hibujemu regimentou.
Ja, még az oláhok voltak.
Oláhok. Hát az ugye megint egy köszönhet. Az is a 19. század közepén talán Jókainak van egy írása, hogy találkozott a megbolondult Avram Jankuval, aki bolyongott a havasokba ott a Móc vidéken, és akkor talán ebbe az írásába írja Jókai, hogy ugye a kölcsönös megértés, és hogy hát ettől fogva ő nem fogja használni a románokra az olászót, hát az is egy természetes közszó volt, nem volt annak negatív értelme, de a nemzeti mozgalmak, egyáltalán az identitás, az mindig valakihez képest történik. A magyar nemzeti identitás az a némettel szemben. A német az nem, ugye az osztrákot, azt németnek nevezték, Petőfi is, ugye, mit nem beszél az a német. Tehát a magyar mi fogalmat, ugye azt a németekhez képest fogalmaztuk meg nagyjából. Na most a horvát mi tudatot, azt a magyarokkal szemben. A szlovák mi tudatot, a magyarokkal szemben. Na most ennek a leépítése, hát az azért nem egy egyszerű dolog. Igazából pozitív, Regéczi Laci bácsi kérdezte Horvátországot, én ott 5 évig tanítottam Zágrábban, hát valóban megváltozott, tehát a magyar az nem egy negatív, bizonyára sokan jártak Horvátországba, nem egy ellenérzéssel, nem egy negatívan általában, nem negatívan fogadott. Tehát megváltozott a Jelasics horvátjaihoz képest, ugye megváltozott a horvátoknak a magyarokról alkotott képe. Tehát ezek azért értelmesen változhatnak, változtathatnak. Sok minden mozog, meg sok mindenről nem tudunk. Ugye Szlovákiáról a magyar média nagyon negatívan szokott nyilatkozni, mert hát vannak konfliktusok és problémák. De azt, amikor Szakolcán Nagy Lajosnak a szobrát fölállították a főtéren, én nem tudok, hogy a magyar sajtóba bárki tudósított volna róla. Vagy éppen tegnap beszéltük az egyetemen, hogy 2003 óta Pozsonyban vannak koronázási ünnepségek, ami egy turista látványosság, hát ugye a koronázó város. Most, hogy ebbe ugye mennyire a magyar mozzanat, mennyire van benne, az egy másik kérdés, de mégis, hát ez egy közös hagyomány. Vagy készülnek egy szlovák mozgalom, városszépítő mozgalom Pozsonyba, készül felállítani Erzsébet királyné szobrát, amit ugye ledöntöttek 1921-ben, nem a szlovákok, hanem a cseh légionáriusok, darabjait itt-ott őrzik. Mindig elfelejtem megkérdezni a Nemzeti Múzeumban, kollégánk ott főigazgató, hogy állítólag a mi Nemzeti Múzeumunkban is van, ugye ez egy fehér márvány szobor volt Erzsébet királynének a szobor, nagyon szép szobor. Jaj, bocsánat! Bocsánat, elnézést kérek, tényleg a fáradtság, Mária Terézia szobra, bocsánatot kérek. Fehér márvány szobor, ugye Fadrusz János alkotása, és a darabjait itt-ott őrzik.
Jó, akkor még utoljára megadjuk a szót, mert aztán már be kell fejezni.
Igen, én is inkább zárszónak szántam. Hogy végig azon gondolkoztam, hogy ugye itt vagyunk egy templomban, és egyetlen égesen hangzik el, hogy akkor mostan mi ebbe a keresztény. És én azt hiszem, hogy a szemlélet, tehát az, hogy gyűlölet nélkül és szeretettel beszélünk ezekről a népekről.
Nem tudom, hogy szeretnél-e még hozzátenni, Csaba?
Hát lehet kérdezni még, de...
hogy milyen történelmet tanítanak a Szlovákiában. Szóval a mi közös történelmünk, vagy van nekik most már, ami csak az ő népükről szól, vagy például a gimnáziumokban, vagy középiskolában.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként ott tehát ott nincs az a tankönyvekből, nem lehet választani, mint nálunk, ott nagyon keményen. Meghatározza a minisztérium, melyik könyvből lehet tanítani egyből. Na most az történt, és ez egy érdekes folyamat, nem csak a szlovákoknál, hogy tulajdonképpen a közös történelmet azt ugye széthasogatták darabokra, tehát azt a sávot próbálják, hogy azokat a hősöket, kimaradnak évszázadok, korok, kimaradnak, de annyiban legyünk magunkkal is kritikusak, hogy a mi történelem könyveinkben sincs megfelelő módon azoknak a népeknek a története hősei, akik velünk együtt éltek. Tehát a szlovákoké. Hát például Mátyás királynak óriási kultusza volt a szlovákok között, ugye hát a Királyhegy az róla van elnevezve, tényleg a szlovák folklórban még az 1950-es években is élt Mátyás király hagyománya. Hát rengeteg olyan dolog van, vagy én nagyon szomorúnak tartottam, hány éve is volt, 2006-ban, amikor a nándorfehérvári győzelemre lehetett volna emlékezni. Hát egy óriási lehetőség, egy közös kör közép-európai emlékezés. Hát ott ugye szerb sajkások, de hát a keresztesek, hát azok mindenhonnan, Csehországból, Lengyelországból is jöttek. Ugye hát Kapisztráni János, ő se volt mondjuk éppen annyira színmagyar, tehát az egy nagy nemzetközi keresztény vállalkozás volt. Hát azt mennyire meg lehetett volna közösen ünnepelni, vagy megemlékezni. Tehát mi, nálunk sincs benne a köztudatban, hogy az 1918 előtti Magyarország az nem volt magyar ország. Csak.
Ez tényleg a legutolsó kérdés.
A vendekről nem hallottunk semmit.
Vendekről? Szívesen, ugye ez a szó maga, a német nyelvet, a németül hívták a szlávokat vendeknek. Nos, a Magyar Királyságnak a délnyugati sarkában éltek ugye Vas és Zala megyében a vendek, akik ugye tulajdonképpen szlovén szemszögből a szlovénok csángóinak lehet őket tekinteni, és ami nagyon érdekes, hogy miután ők Magyarországhoz tartoztak, nem az örökös tartományokhoz, tehát ugye a többi szlovén az Stájerországban élt, meg Karintiában élt, ezért itt megmaradhatott a protestantizmus, tehát itt evangélikusok voltak. Egyébként most is művelnek egy regionális irodalmat Szlovénián belül. Na most ugye a vendekről, meg a magyar hagyomány azt tartotta, hogy Mátyás király népe. Na most a legnagyobb Mátyás hagyomány, vagy a legérdekesebb Mátyás hagyomány a szlovénoknál van. 1991-ben, amikor megtámadta a jugoszláv néphadsereg Szlovéniát, nagy tömeggyűlés volt Ljubljanában. Megjelent egy ilyen tábla is, már régen szeretnék róla valamilyen dokumentumot. Hol vagy Mátyás király? Ugye král Mátyás, aki ugye a szlovén hagyománynak a központi mítikus alakja, aki a megmentő, aki ugye mint Csaba királyfi jön majd a Tejúton. Mátyás király ott alszik egy barlangban az osztrák-szlovén határnál, van egy szobra is, és várja, hogy az idők vége eljön, és akkor kiront a fekete sereggel, és igazságot és békét hoz a földre.
Igen, igazságot és békét nem Mátyás király fog hozni a földre, de köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, és elsősorban előadónak a nagyon értékes előadást, és egy áldásra átadom.
Mielőtt az áldást kérjük Istentől, két dolgot, hogy azt gondolom, hogy ha valaki személyesen szeretne kérdezni valamit, akkor van rá lehetőség, még néhány percig, ugye, hogy itt előre tessenek nyugodtan jönni, és az áldás előtt pedig a Úr Jézus imádságát mondjuk el közösen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását az ige szavával hirdetem, testvérek. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Amen.